18 óra.
Krónika.
Jó estét kívánok, itt a Kossuth Rádió hírműsora. A szerkesztő Pészabó József nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Pap Endre. Először főbb híreinket ismertetjük röviden bemondó kollégámmal, Pintér Sándorral.
Megyesi Péter még szeptember elején a magyar állandó értekezlet előtt, ülése előtt szeretne találkozni a határon túli magyar püspökökkel.
Antidemokratikus és diszkriminatív jellegű a romániai helyhatósági választási törvény módosítása. Ezt a gyanút fogalmazta meg az Európai Néppárt illetékes bizottsága.
Kósáné Kovács Magda lett az Európai Parlament szocialista frakciójának vezető helyettese.
Az Alkotmánybíróság úgy döntött, nem lehet népszavazást tartani az országgyűlés létszámának csökkentéséről.
Hágában a jövő héten folytathatják Milosevic perét, addig védőügyvédet rendelhetnek ki számára, hogy ő maga nem mondhassa el védőbeszédét.
Nyíregyházán őrizetbe vették a városi rendőrkapitányt és közbiztonsági helyettesét.
Ma még sok felé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is, napközben eleinte felhős marad az ég, és keleten még lehet zápor, majd több órára késült a nap, hajnalban 13-18, kora délután 22-27 fok lesz.
És most mindenről bővebben. A romániai hivatalos látogatásának végén Medgyesi Péter magyar miniszterelnököt fogadta Templi József római katolikus nagyváradi megyéspüspök. A megbeszélés zárt ajtók mögött zajlott, Ionescu Nikoletta tudósítása.
A magyar kormányfő kíséretével Marosvásárhelyről jövetelt meg a nagyváradi római katolikus püspökségen, ahol Templi József nagyváradi római katolikus megyéspüspök mellett a helyi hivatalosságok is fogadták. A négy szem közti megbeszélések zárt ajtók mögött zajlottak. A miniszterelnök időhiányra hivatkozva nem nyilatkozott. Az újságírókat Templi József megyéspüspök tájékoztatta a tárgyalásról. Elmondta, Medgyesi Péter szeretné megszervezni a Magyarország határain túli magyar történelmi egyházak püspökeinek találkozóját. Az egyházaknak, akiknek talán a legszorosabb a kapcsolata a politikai pártokon kívül az emberekkel, mindent meg kell tenniük, hogy állandó összetartó közösségként a magyar kultúrát, a hagyományt, a nyelvet és az identitást megőrizzék, mondta a Templi József megyéspüspök. A püspöki konferencia célja az egységes álláspont képviselete és az egymás közötti együttműködés a Kárpát-medencében. A találkozót a magyar állandó értekezet előtt, azaz szeptember első felében szeretnék megszervezni.
Antidemokratikus és diszkriminatív jellegű a romániai helyhatósági választási törvény módosítása, amelyre a választás nem sokkal megelőzően került sor. Ezt a gyanút fogalmazta meg az Európai Néppárt Bizottságának jelentése, amelyről Orbán Viktor a bizottság elnöke tájékoztatott ma az Európai Néppárt budapesti frakcióülésén. Bőti Attila összeállítása.
A dokumentumot jövő hét kedden terjesztik Wilfried Martens néppárti elnök elé. A jelentés azt javasolja az Európai Néppártnak, hogy a novemberi román választásokig a bizottság folytassa munkáját, mondta Orbán Viktor.
Romániát továbbra is megfigyelés alatt kell tartani a választási jog alakulásának szempontjából egészen a novemberben esedékes román parlamenti választásokig. Háttérként mondom önöknek, hogy erre az ad különösképpen okot, hogy az általunk megvizsgált és kifogásolt jogszabállyal szó szerint egyező szövegrészek kívánják módosítani a novemberig még hátralévő időben a román parlamentben a hatályos nemzeti választási törvényt.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a bizottság nem vádhatóságként dolgozik, hanem tényekre épülő jelentést készít azért, hogy az alapján orvosolni lehessen a demokráciabeli fogyatékosságokat. A további vizsgálatnak az is alapot ad, hogy Románia a helyhatósági után nem csak tervezi a nemzeti választási törvény módosítását, hanem a szenátus ezügyben már döntést is hozott június végén. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a néppártnak azt javasolják, továbbra is a legszigorúbban kérje számon minden csatlakozni kívánó országon a koppenhágai kritériumokat.
Az összes kifogás és bírálat, amely a törvénnyel kapcsolatban megfogalmazódott, az nem nemzeti alapon, hanem demokrácia követelményrendszer alapján fogalmazódott meg, és az Európai Unióhoz való csatlakozásnak föltétele, hogy minden újonnan csatlakozó ország teljesítse a koppenhágai kritériumrendszernek mondott előföltételeket, amelyek a politikai demokráciára vonatkoznak. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez az ügy az összefüggésben kell, hogy legyen Románia Európai Uniós csatlakozásával is.
A magyar szocialisták kelet és nyugat közti közvetítő szerepet tölthetnek be, mondta az Európai Parlament szocialista frakciójának vezetője, Kádár Dóra tudósítása.
Az Európai Parlament szocialista csoportjának tisztújító ülésén Kósáné Kovács Magdát választották a frakció egyik alelnökévé. Tájékoztatta a Krónikát az MSZP küldöttségének vezetője Tabajdi Csaba. Elnököt hétfőn választottak, mostantól 2,5 évig egy német szociáldemokrata politikus, Martin Schulz vezeti a képviselőcsoportot.
Az Európai Parlament második legnagyobb képviselőcsoportja a legfelső vezetésébe a 7 alelnök közé beválasztották a magyar küldöttség tagját Kósári Kovács Magda személyében. Ez azért nagyon jelentős, hiszen az Európai Parlament döntéshozatalában a frakciók álláspontjának meghatározó szerepe és jelentősége van. Így ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy tudjuk a nemzeti érdeket hatékonyan érvényesíteni, és további nagyon pozitív fejlemény, hogy a 7 alelnök közül távollétében Martin Schulzot, a frakció elnökét, Kósáné Kovács Magda fogja helyettesíteni.
Az Új Magyar Szociáldemokrácia című vitairatot délelőtt Hiller István, az MSZP alelnöke mutatta be. A vitairatról is beszélt délutáni sajtótájékoztatóján Kovács László pártelnök. Nánási Anikó információi.
Pártvitára kerül az Új Magyar Szociáldemokrácia című programon kívül a párt szervezeti felépítéséről, működéséről, illetve az alapszabálymódosításról szóló másik két tervezet is, mondta Kovács László pártelnök az elnökségi ülés után. A helyi szervezetek augusztus végéig elküldik véleményüket. Döntött az elnökség arról is, hogy el kell készülnie egy dokumentumnak az októberi kongresszusig tartó időszak politikai irányvonaláról, programjáról. Ennek első változatát a jövő héten tárgyalja az elnökség. Véglegesítették a kongresszusi bizottságok névsorait. Az alapszabályszerkesztő bizottságot Lampert Mónika vezeti tehát, az ügyrendit Juhász Ferenc, a jelölő bizottságot, amely szeptember 15-e után áll fel, Lendvai Ildikó, a dokumentum szerkesztő bizottságot pedig Jánosi György. Az MSZP elnöksége szimpatikusnak találta Mandur László javaslatát az elnök választásról. A Lendvai Ildikó vezette bizottságnak kell ezt majd alkalmaznia, tette hozzá Kovács László.
A Magyar Demokrata Fórum törvényjavaslattal szeretné elérni a határon túli magyarok kettős állampolgársághoz való jogát.
Erényi Károly frakcióvezető azt szorgalmazza, hogy a hatályos szabályokkal ellentétben a külhonban élő magyar nemzetiségűeknek ne kelljen egy évig magyarországi lakhelyet és megélhetést igazolni a kettős állampolgárság megszerzéséhez.
Az Alkotmánybíróság úgy döntött, nem lehet népszavazást tartani az országgyűlés létszámának csökkentéséről. Nyíregyházán őrizetbe vették a városi rendőrkapitányt és közbiztonsági helyettesét. Mindenről szó lesz még a Krónikában, most külföldi jelentések. Hágában a jövő héten folytatják a háborús bűnökkel vádolt Szlobodan Milosevic perét.
Addig egy kardiológus megvizsgálja, hogy a volt jugoszláv elnök elég erőse ahhoz, hogy ellássa a saját védelmét. Milosevic eddig visszautasította a védőügyvédeket, orvosai azonban most közölték, túl magas a vérnyomása és szívpanaszai is vannak. A 2 éve folyó tárgyalást azért napolták el, mert a jugoszláv elnök rossz egészségi állapota miatt tegnap nem tarthatta meg védőbeszédét a Nemzetközi Bíróságon.
Megszületett az amerikai demokraták alelnök jelöltje, pontosabban Kerry, az elnök jelölt most jelentette be az illető nevét, Járai Judit tudósítása.
Van bátorsága és meggyőződése, határozott és tehetséges politikus. John Kerry mondja ezt John Edwardsról, a demokraták várható elnök jelöltje az alelnök jelöltről. Kerry szenátor ma reggel végre bejelentette döntését. John Edwards észak-karolinai szenátort választja alelnök jelöltjéül. Kerry Pittsburgh belvárosában egy választási nagygyűlésen beszélt. Ott jelentette be a döntést, újongások és lelkes tapsok közepette. A várható elnök jelölt az amerikai középosztály bajnokaként jellemezte Edwardsot. John Edwards ügyvéd volt korábban, kártérítési perek ügyvédjeként lett dúskartag ember. Észak-karolinai politikusként déli politikusnak számít, és a demokraták most arra számítanak, hogy sok szavazót hódít el a republikánusoktól, akik nagyon erősek a déli államokban. Az 51 éves Edwards ugyanis nagyon népszerű és karizmatikus politikus. Eddig Bill Clinton volt amerikai elnök kommentálta a döntést a közszolgálati rádióban. Szerinte nyerőpáros lehet a Kerry Edwards duó, éppen azért, mert Kerry a felső középosztály képviselője, a keleti partvidék politikusa, gyakorlott tapasztalt politikus, míg Edwards a középosztály képviselője.
Az izraeli miniszterelnök kijelentette, kormánya továbbra sem erősíti meg, de nem is cáfolja, hogy az országnak van atomfegyvere.
Ariel Sharon röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy Izraelben kezd tárgyalásokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője. El-Baradei célja, hogy elvegye a zsidó államot, tegye hozzáférhetővé atomprogramjának részleteit. Baradei korábban arra biztatta Izraelt, kapcsolódjon be azokba a tárgyalásokba, amelyeknek célja a Közel-Kelet atomfegyvermentes sététele, mivel mindenki tudja, hogy Izraelnek van atomfegyvere, még ha ezt tagadja is.
Szabadon engedték azt a libanoni születésű amerikai katonát, akiről azt gondolták, hogy fogvatartói lefejezték.
A férfi testvére elmondta, azt a hírt kapták, hogy Wassef al-Hassan él, és elengedték. Az elmúlt napokban zűrzavar uralkodott a férfi sorsa körül, miután az egyik iszlám internetes honlapon bejelentették, hogy a férfit lefejezték.
Megérkeztek a Földre az első képek a Szaturnusz bolygó holdjáról, a Titánról.
A Cassini űrszonda rendkívül részletes fotókat készített, amelyekből egyelőre az derítették ki a kutatók, hogy a Titán körül valószínűleg nitrogénból és metánból álló a légkörhöz hasonló képződmény van, a felszín egy része pedig fagyott jeges terület lehet. A Cassini űrszonda októberben még közelebb jut a Titánhoz, és akkor várhatóan pontosabb, részletesebb képeket küld majd a Földre.
Az Alkotmánybíróság ma úgy döntött, nem lehet népszavazást tartani az országgyűlés létszámának csökkentéséről. A testület szeptemberben határoz a kórház privatizációról és a kettős népszavazás ügyében. Az Alkotmánybíróság első féléves tevékenységét értékelte a szervezet elnöke, Bánkóti Gábor beszámolója.
Bár most kisebb az alkotmánybírósági testület, mert a parlament elhalasztotta két új tagjának megválasztását, a most zárult fél évben 200-zal több esetben keresték meg az intézményt, mint tavaly ilyenkor, és 50-nel több a folyamatban lévő ügy. Holló András tájékoztatóján elmondta.
Ha növekszik az indítványok száma, úgy is lehet, hogy nő a bizalom az alkotmánybíróság iránt. A másik, hogy több konfliktus merül fel a társadalomban, aminek alkotmányossági vetülete van. Én szeretném az előbbi variációt elfogadni.
Tavaly az ügyek kétharmadával magánszemélyek keresték meg őket, most csökkent arányuk, de még mindig többen vannak. Egy hián 100 határozatot hoztak, de közülük minden háromból kettő utólagos normakontroll volt. Az elnök sikernek tartja, hogy több régi ügyben döntés született, például a rendőri lőfegyver használatról. Igaz, van olyan, ami még 1991 óta húzódik. Ma döntöttek arra, hogy nem lehet népszavazást kiírni olyan kérdéssel, egyet érte azzal, hogy az országgyűlés létszáma a jelenleginél kisebb legyen. Ez az országgyűlés szervezeti rendjébe szólna bele, egyébként sem egyértelmű a kérdés megfogalmazása. Négyen, köztük az elnök is, külön véleményen voltak, de a többség így döntött. A határon túli magyarok kettős állampolgárságáról és a kórházak magánosításáról kezdeményezett népszavazás ügyében szeptemberben döntenek majd. Így, ha azokat elfogadhatónak tartják, a köztársasági elnök még erre az évre kiírhatja a népszavazást, de a döntést megelőlegezni nem tudják. Bíznak benne, hogy a parlament ősszel feladatának megfelelően kiegészíti a testületet, amely most 9 tagú. A döntéshez legalább 8 bíróra van szükség, így vigyázniuk kell, nehogy egynél több bíró megbetegedjék.
Az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja negyedik adósáv bevezetését javasolja 48%-os adókulccsal 6 millió forintos jövedelem fölött. A frakció többi javaslatáról is megkérdezte a Fidesz véleményét Kádár Dóra.
Igazságosabb és átláthatóbb közteherviselést, kevesebb járulékfizetést, versenyképesebb gazdaságot és valódi megtakarítást eredményező intézkedéseket szorgalmaz az MSZP frakció, hangzott el az ülés utáni tájékoztatón. A jövő évi költségvetés tervezése kapcsán Katona Béla frakcióvezető helyettes elmondta, a képviselőcsoport egyetért azzal a felzárkóztatási programmal, amelyet a napokban fogadott el az Európai Unió Bizottsága, és amely azt tűzte ki célul, hogy az idei 4,6%-os államháztartási hiányt 2005-ben legalább 0,5%-kal kell csökkenteni.
A középső adósávnak a felső határát jelentősen meg kéne emelni, hiszen ma előfordul az, hogy az átlag jövedelem körüliek a 38%-os legmagasabb adósávba adóznak, ez tűretetlen, úgy kell megemelni, ezen 1,8 millió-2 millió forint éves kereset körül lesz, hogy az átlag jövedelem ebben a sávban ne essen be. Elvárható az, hogy a nagy jövedelműek jobban hozzájárulnak a közterek viseléséhez, ezért azt gondoljuk, hogy be kéne vezetni egy negyedik adósávot, 6 millió forintos éves keres eset fölött és 48%-a gondoljuk bevezetni, majd természetesen erről még tárgyalások lesznek. Ma az adózó állampolgároknak csak egy része tudja igénybe venni az egyébként számára jogosan járó gyermekek utáni járó adójóváírást. Keressük azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet ezt a többiek számára is megadni.
Tervezik még az egyösszegű egészségügyi hozzájárulás differenciált csökkentését, majd megszüntetését, az iparűzési adó mérséklését, továbbá egy új jogi intézmény az adóügyi ombudsman rendszerének bevezetését, amely segítene az adózók és az adóhivatal vitásügyeinek rendezésében.
Még csak politikai zándék, mi azt gondoljuk, hogy a közalkalmazotti bértáblát olyan módon kell változtatni, hogy ez a jövő évben egy 2%-os reál bérnövekedést tegyen lehetővé ennél a szektornál.
A Fidesz szerint támogathatók a szocialista frakció célkitűzései, de a párt tart attól, hogy az elképzelésekből végül csak kevés valósul meg. Tálai András a Fidesz politikusa.
Most úgy tűnik, hogy a háromtagú politikai bizottságnak az egyik tagjának a frakciónak a véleménye, de még nem ismerjük a párt, és különösen a kormánynak, a pénzügyminiszternek az állásfoglalását. Azt kell, hogy mondjam, hogy amelyeket az adótörvények kapcsán és a más egyéb költségvetési célok kapcsán megfogalmazott az MSZP frakció, azok igen nagyszerűek. Persze a kérdés, hogy mi a realitás, mi a valóság. Tehát akkor szokott bekövetkezni szomorú valóság, amikor megszólal a pénzügyminiszter, aki a frakció vágyálmait összehasonlítja a valósággal és a realitással. Attól félünk, hogy a frakció álmai azok sajnos csak továbbra is álmok fognak maradni.
A konkrét tervekből és javaslatokból a Fidesz melyeket tudná elfogadni?
Azt a célt, hogy csökkenjenek az adókulcsok, és adókedvezmények kerüljenek meghatározásra kis- és középvállalkozói körben, vagy az, hogy a tőzsdei árfolyam nyereség adója megszűnjen, vagy az egészségügyi hozzájárulás tovább csökkenjen, tehát tehercsökkenést és az adminisztráció csökkenést úgy gondolom, hogy a frakció támogatni tud. Azonban még egyszer hangsúlyozom, hogy ez tavaly ugyanígy kezdődött. Mindenki érezheti, hogy mi lett, adó emelés, teher növekedés, infláció magasabb lett, és sorolhatnám azokat a irreálisan megfogalmazott célokat, amelyeket nem tudta végrehajtani a megyesi kormány.
A magyar diplomáciai szolgálatnak is jelentősen hozzá kell járulnia a gazdasági konszolidációhoz, üzletek és befektetések révén, a beruházások és az export javára. Kritizálta a pénzügyminiszter a gazdasági attasség tevékenységét a külügyi tárca külpiaci értekezletén. Szent Gáli Edit beszámolója.
Draskovics Tibor a diplomaták előtt arról beszélt, hogy az idén már biztatóak a magyar export növekedésére, a beruházásokra és a külföldi tőkebefektetésekre vonatkozó számok, mégsem lehetünk elégedettek, és ennél többre van szüksége az országnak. És ehhez kérte a gazdaságdiplomácia segítségét is.
De én nagyon komolyan úgy gondolom, hogy a magyar diplomáciának, a magyar gazdaságdiplomáciának nem lehet más célja és értelme, mint a gazdaság számára a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítani, ez pedig üzlet és befektetés.
A pénzügyminiszter ígéretet tett arra, hogy itthon véget vetnek a külpiaci szervezettel kapcsolatos bizonytalanságnak. Ez részben kormányzati felelősség is. Ennek fejében azonban azt is nyilvánvalóvá tette a pénzügyminiszter, hogy nagyobb teljesítményt vár el a külgazdasági szolgálattól is.
Én úgy gondolom, és elnézést, hogyha ez kritika, rosszul adjuk el magunkat. Nem tudjuk magunkról egy magabiztos, sikeres, előrehaladó, dinamikus, erős ország és gazdaság képét kelteni. Márpedig enélkül úgy gondolom nem tudjuk azt a sikert elérni, amit szeretnénk. A másik, találjuk meg azokat, akik számára magyarországi befektetés érdekes lehet. Csak az a fontos, hány befektetőt tudunk ide hozni. Hány üzlet létrejöttét tudjuk elősegíteni. És itt is csak az eredmény számít, nem az igyekezet.
Kis- és középvállalkozók számára gyűjtött össze pályázati lehetőségeket a Forrás térkép 2004 című kiadványban a gazdasági tárca. A gyűjteményt Csillag István mutatta be, Pogány Bernadett összeállítása.
71 pályázatot, valamint 51 hitel és garancia konstrukciót tartalmaz az a kiadvány, amelyet Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter ismertetett Forrás térkép 2004 cím alatt. A kiadvány célja, hogy egybegyűjtse azokat a támogatásokat, amelyeket a kis- és középvállalkozók számára hirdettek meg.
A pályázati támogatásaink között első helyen azokat említeném meg, amelyeket nem csak a magyar adófizetők, hanem az Európai Unió többi adófizetőinek pénzéből tudunk táplálni. Ezt követik azok a pályázatok, amelyek kizárólag hazai pénzből állnak rendelkezésre. Ehhez csatlakozik azoknak a hitel és garancia konstrukcióknak a sora, amelyek éppen a 2003-as tavalyi évben, mint egy teljes választék alakultak ki és állnak rendelkezésre. Először van a mikrohitel mellett középlejárat, úgynevezett MIDI hitel, először van Széchenyi kártyánk, és hosszú lejáratú jelentős fejlesztéseket is finanszírozni képes hitelkonstrukciónk.
A támogatási lehetőségek és hitelprogramok, faktoringdíj támogatások és tőkebefektetési programok egyszerre olvashatóak nyomtatott formában, CD-n, valamint az interneten. A forrástérkép ingyenesen beszerezhető a vállalkozásfejlesztési intézményeknél, érdekképviseleteknél, kamaráknál, illetve a minisztérium www.gkm.hu internetes honlapján.
Ha a paksi atomerőmű megkapja a hatósági engedélyt, 4 hónapig újra működtetné azt a reaktorblokkot, amelyben tavaly az üzemzavar történt. Szepesi László tudósítása.
Legfontosabb feladatként a tavaly áprilisban tönkrement fűtőelemek eltávolítását jelölte meg a vezérigazgató. Ennek folynak előkészületei Oroszországban is, de közre működnek ebben sok ország szakemberei, így a szlovák Vuje cégé is, akik 10 év alatt távolították el a szlovákiai A1-es reaktorból a tönkrement fűtőanyagot. Itt a 2-es reaktor mellett lévő 1-es aknából kell kiszedni azt, mert a reaktor sértetlen, végeztek a karbantartással is, folynak az előkészületek, hogy míg meg nem kezdődik a tényleges munka a tisztítótartálynál, addig újra adhasson áramot a 2-es blokk. Mivel ennek lehetőségét megvizsgálta több hazai és külföldi tudományos intézmény és biztonságosnak ítélte azt, az erőmű beadta az engedélykérelmet az Országos Atomenergia Hivatalhoz, s ha onnan igenlő válasz érkezik, megkezdik a szokásosnál is szigorúbb ellenőrzéseket, ha pedig azok is kedvező eredménnyel zárulnak 4 hónapra, ennyire elegendő a reaktorban lévő fűtőanyag, áramot ad az országnak ez a blokk is. Szó volt még az erőmű élettartam meghosszabbításáról is, hogy a biztonságnak maximálisan megfelelve 20 évvel tovább működjön a 4 paksi reaktorblokk, 130-150 milliárdos fejlesztés kell, amit az erőmű saját pénzéből megcsinálna. Viszont ha leállna paks és helyette másik ekkora erőmű kellene, annak építése 1000 milliárdjába kerülne az országnak, mondta Kovács István vezérigazgató.
Háttér. Köszöntöm a hallgatókat, Kőszegi Gábor vagyok. Már megint érdemes önvizsgálatot tartani. Már megint érdemes egymást jobban kiismerni. Köszön-e egymásnak, ami zsigerből jön, és amit mondunk? Engem nem zavar, csak ne legyen kötelező, mondják némelyek csekéke gunnyal. Mások büntetnék még mindig, lehetőleg középkori exekúcióval, és akadnak, akik egyszerűen csak izginek tartják. Megfogalmazódik az is, tilos a közt állandóan froclizni a homoszexuálisoknak. Maradjon az hálószoba ügy, noha valamennyien pontosan tudjuk, nem az. De nem ismeretlen az a demokrata sem, aki fontosnak tartja tudatni, az ő barátja, a munkatársa, a tudom is én kicsodája is meleg, leszbikus vagy valamilyen más, és mégis. Kicsit olyan ez a magatartás, mint annó a béke évek szalon antiszemitizmusa. Nem állom őket, de azért nekem is van egy olyanom. Kedves hallgatók, a másság ezen megtestesülése ugyan nem szezonális, de széleskörű traktálása, legyünk őszinték, a Gurkenzeit biztos jele. Ugyanakkor kíváncsiak vagyunk, miért is a meleg karnevál minden évben, és kíváncsiak vagyunk, miért tiltakozik ellene, aki azt teszi. Másság. Ma este 7:30-tól a háttérben, itt a Kossuthon.
Háttér. Weckler Ferenc SZDSZ országgyűlési alelnök volt feleségét 2 millió forint pénzbüntetésre, Torkos Matildot, a Magyar Nemzet újságíróját felfüggesztett pénzbírságra ítélte az a Cserny János bíró, aki korábban a Magyar Demokrata főszerkesztőjének ügyében letöltendő fogházat szabott ki, amelyet később másodfokon 2 évre felfüggesztettek. A mai bírósági tárgyalásról tudósít Géci Mária.
Cserny János bíró délután hirdetett ítéletet abban a rágalmazási perben, melyet Weckler Ferenc, a parlament alelnöke indított, volt felesége Reisz Terézia, illetve a Magyar Nemzet főmunkatársa Torkos Matild és főszerkesztő helyettese Tar Péter ellen. A vádlottaknak a tavaly március 1-én a Magyar Nemzetben megjelent Weckler Ferenc a Minden gyanú felett álló polgár című cikk miatt kellett ma a bíróság elé állnia. A vád aljas indokból nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás. A bíróság a volt feleséget, Reisz Teréziát, illetve a cikk íróját, Torkos Matildot bűnösnek találta, Tar Péter főszerkesztő helyettest pedig felmentette. A bíróság Reisz Teréziát 400 napi tétel összesen 2 millió forint pénzbírságra, Torkos Matildot 300 napi tétel összesen 600 ezer forint egy év próbaidőre felfüggesztett pénzbírságra ítélte. Az ítélet nem jogerős, a vádlottak fellebbeznek.
Nyíregyházán őrizetbe vették a városi rendőrkapitányt és közbiztonsági helyettesét hivatali visszaélés miatt. Borbé Zoltánt, a legfőbb ügyész szóvivőjét kérdezte Liebhardt Ágota.
A belügyminisztérium rendvédelmi szervek védelmi szolgálatának feljelentése alapján egy megyei jogú városi rendőrkapitányságának vezetőjét és annak helyettesét, illetve a rendőrkapitányságra beosztott rendőrt egy akció keretében a központi ügyészségi nyomozóhivatal elfogott és elrendelte őrizetbe vételüket. A nyomozóügyészek több rendőrt hallgattak ki tanúként, átkutatásokat tartottak a rendőrkapitányságon, ahol többek között iratokat is lefoglaltak. A nyomozás adatai alapján hivatali bűncselekmények valószínűsíthetők, zömében hivatali visszaélés, de a nyomozás elrendelése államtitoksértés, illetve lőfegyverrel visszaélés miatt is szükségessé vált.
Ez a fegyverrel való visszaélés, ez valamiféle kényszerítést jelent, vagy?
Nem. Ezek a bűncselekmények nem kiemelt súlyú, nem szervezett bűnözéses bűncselekmények. Ezeknek a bűncselekményeknek a zöme hivatali visszaélés. Ez azt jelenti, hogy azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen, vagy valakinek jogtalan hátrányt okozzon, a hivatali helyzetével visszaél, hatáskörét túllépi. Pillanatnyilag a gyanúsítotti meghallgatások folynak, de ezen részleteiről a nyomozás érdekében még korai lenne beszámolni. Az elfogás nem kommandós akció keretében történt, mint ahogy arról az egyik hírügynökség beszámolt. Civilruhás rendőrök segítségével, a központi ügyészségi nyomozóhivatal személyiségi jogok maximális betartásával elfogta a gyanúsítottakat, illetve az őrizetbe vételüket elrendelte, de semmiféle testi kényszerre vagy bármilyen kényszerre nem került sor.
Közlekedés.
Az M3-as autópálya gödöllői szakaszán hídjavítás miatt a Budapest felé vezető oldalon halad mindkét irány forgalma. Az átterelés előtt torlódik a Füzesabony felé tartó forgalom, számítsanak rá. Ma éjszaka aszfaltoznak a 75-ös főúton Zala-Szent Mihályon. 20 órától holnap hajnali fél ötig félpályás lezárás lesz, a biztonságos áthajtást jelzőrök segítik. Útinform Mohácsi Márta.
Budapesten befejezték a baleset helyszínelését a Gyáli út új szakaszán az M5-ös autópálya után, de még az M5-ösön befelé torlódásra készüljenek fel. A Váci úti felüljárót felújítják, ezért az esti óráktól irányoként csak egy sávban haladhatnak át. A 7. kerületben a Dob utcát a Kazinci utca és a Nagy Diófa utca között 20 óráig lezárták, mert szétszerelnek egy toronydarut, a kerülő út a Dohány utca. Fővinform Csordás János.
Milyen időre számíthatunk, kérdezem a meteorológust, Maller Arankát.
Holnap a mainál már jóval hűvösebbre, ugyanis egy hullámzó hidegfront érte el hazánkat. A front hatására a délutáni órákban már többfelé képződött záporzivatar, és az ivatar tevékenység még az esti órákban is fog folytatódni, sőt néhol felhőszakadási égeső is lehet. Holnap eleinte erősen felhős lesz az ég, majd fokozatosan csökken a felhőzet, és délután több órára kisüt a nap, már csak keleten lehet néhol zápor, ott is meg fog szűnni. Az élénk északi szél ma helyenként viharossá fokozódik. A hőmérsékleti minimum 13-18, a holnap délutáni csúcs a mainál jóval alacsonyabban, mindössze 22-27 fok között alakul.
Reklám. Egy újabb remek mobil és egy újabb remek ajánlat a T-Mobiltól. Sony Ericsson K700 MP3 lejátszóval, beépített kamerával, csengőhang és videó letöltéssel. És most 0 forintos kezdőrészlettel 12 havi kamatmentes részletre az öné lehet. Ne érje be kevesebbel. További feltételek az üzletekben. T-Mobil. Jobb veled a világ.
Ne hagyja, hogy utazásait megkeserítse a hányinger, a szédülés. A természetes Travelon kapszula átrepít a nehézségeken. Travelon. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. Travelon. hogy a repülés élmény maradjon.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.
Sporthírek, a stúdióban a szerkesztő Varta Gábor.
A francia kerékpáros körverseny harmadik szakaszát a francia Nazon nyerte, összetettben az ausztrál McEwen vezet Armstrong az ötödik, a férfi vízilabda világligában Egyesült Államok Magyarország 11-9. A labdarúgó Európa bajnokság legjobbjának választott Theodoros Zagorakis előszerződést kötött az olasz bajnokságban szereplő Bolognával.
Kedves hallgatóink, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kossuth Rádió keleti óraadóin 18 óra 30 perctől 21 óráig nemzetiségi műsorokat közvetítünk, még az 540 kHz-es középhullámon, valamint a többi URH-sávon folytatjuk az esti krónika adását. Most rövidesen pontos időjelzés következik. Az ötödik sívszó elhangzásakor 18 óra 30 perc van.
Krónika.
Hírek röviden. A magyar kormányfő szeretné megszervezni a Magyarország határain túli magyar történelmi egyházak püspökeinek találkozóját, mondta a nagyváradi megyés püspök azután, hogy Medgyessy Péterrel tárgyalt. Demfli József hozzátette, a konferenciát a magyar állandó értekezlet előtt még szeptember első felében szeretnék megszervezni. Antidemokratikus és diszkriminatív jellegű a romániai helyhatósági választási törvény módosítása. Ezt a gyanút fogalmazta meg az Európai Néppárt Bizottságának jelentése, amelyről Orbán Viktor bizottsági elnök tájékoztatott a párt budapesti frakcióülésén. Kósáné Kovács Magdát választották az Európai Parlament szocialista frakciójának helyettes vezetőjévé Brüsszelben. Újra javasolta a negyedik 48%-os személyi jövedelemadó kulcs bevezetését mai ülésén az MSZP. A radikális költségvetési reform az évi 6 millió forintnál többet keresőket érinteni, így ők 48%-os adót fizetnének. A 38%-os kulcshoz tartozó sáv alját 1,8-2 millió forintra emelnék. A magyar diplomácia szolgálatnak az eddiginél határozottabban kell hozzájárulnia a gazdaság rendbetételéhez üzletek és befektetések révén, mondta bírálólag a pénzügyminiszter a gazdasági attasék értekezletén. A Magyar Honvédség hazahívja a sínai félszigeten működő ENSZ misszióból a 41 tagú magyar egységet, de az időpontról később döntenek, közölte a honvédelmi miniszter. Hágában a jövő héten folytatják a háborús bűnökkel vádolt Slobodan Milosevic perét. Addig egy kardiológus megvizsgálja, hogy a volt jugoszláv elnök elég erőse a saját védelmének ellátásához. Szabadon engedték azt a libanoni születésű amerikai katonát, akiről azt gondolták, hogy iraki fogvatartói lefejezték. A férfi testvére elmondta, azt a hírt kapták, hogy Vassev Ali Hassan él és elengedték. Budapesten hallgatják ki a nyíregyházi rendőrkapitányt, helyettesét és egy másik rendőrt. Valamennyiüket délelőtt vették őrizetbe az ügyészségi nyomozóhivatal emberei, és hivatali visszaélésekkel, államtitoksértéssel és lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják őket. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 11.640 ponton zárt. Ez 25 ponttal alacsonyabb a tegnapi zárásnál. Az árutőzsdén a búza és a kukorica is magasabb jegyzéssel zárt, a dollár nem változott, az euró viszont csökkent.
Háttér.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, én Kőszegi Gábor vagyok. Már megint érdemes önvizsgálatot tartani. Már megint érdemes egymást jobban kiismerni. Köszönő egymásnak, ami zsigerből jön, és amit mondunk. Engem nem zavar, csak ne legyen kötelező, mondják némelyek, csekéke gunnyal, mások büntetnék még mindig, lehetőleg középkori exekúcióval, és akadnak, akik egyszerűen csak izginek tartják. Megfogalmazódik az is, tilos a közt állandóan frotlizni homoszexuálisoknak, maradjon az hálószobaügy, noha valamennyien pontosan tudjuk, nem az. De nem ismeretlen az a demokrata sem, aki fontosnak tartja tudatni, az ő barátja, a munkatársa, tudom is én kicsodája, szintén meleg, leszbikus vagy másmilyen más, és mégis. Kicsit olyan ez a magatartás, mint annó a békeévek szalon antiszemitizmusa. Nem állom őket, de azért nekem is van egy olyanom. Kedves hallgatók, az elmúlt hétvégén a melegek vonultak a fővárosban, ez volt a meleg büszkeség napja, már is itt a válasz, a hideg büszkeség napja, melynek szervezője a Vér és Becsület Kulturális Egyesület. A háttér vendége Bégány Attila, az 5. kerület képviselőtestületének MDF-es képviselője, és Sándor Bertalan lelkész, az Öt Kenyér közösség ügyvivője. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Hát kérem szépen, vagyis itt a válasz, a hétvégén volt a melegek napja, és mai hírnek számít, hogy a Vér és Becsület is bejelentette, hogy ők is demonstrálni akarnak, ám a felvonulást számukra megtiltotta a rendőrség, és ők csak így összejöhetnek, egy ilyen gyülekezőt tartanak, amit ők rosszalnak kimondottan, és engedjék meg, hogy felolvassam, hogy mit nyilatkoztak. Kiderült, már tudnélik a rendőrségi határozat nyomán, kiderült, hogy Budapest utcáin csak a rendszer legfőbb támaszai és haszonélvezői, zsidók, cigányok, homokosok, drogosok és szektások vonulgathatnak. Az első kérdésem az volna önökhöz, hogyha önök lennének, vagy lettek volna döntési helyzetbe, tudnék rendőrtisztek lettek volna, akkor engedték volna, vagy nem azt a demonstrációt?
Én engedélyeztem volna ezt a demonstrációt, pontosan azért, hogy szíve joga mindenkinek kifejezni azt, hogy mit gondol, mit érez bizonyos dolgokról, és hát az emberek meg döntsék el, hogy ennek pozitív, negatív, vagy közömbös a tartalma az ő számukra. Tehát én nem tartom sikeres és bölcs döntésnek ezt, hogy ezáltal még egy újabb sebet, vagy egy újabb sérelmet sikerül a másik oldalnak bezsebelni, vagy elkönyvelnie, hogy szépen mondjam.
Minden tüntetés előtt van egy egyeztetés a rendőrségen, a szervezők részéről, és ott el lehet dönteni, hogy sért-e mások a jogát, sérti egy ilyen tüntetés vagy sem, és hogyha az derül ki ezen az egyeztetésen, hogy nem sért, akkor engedélyezni kell. Ha az derül ki, hogy ők olyan transzparenseket vagy olyan formában fognak tüntetni, hogy az mások jogait sérti, akkor viszont azt mondom, hogy nem kell engedélyezni, de eleve előre kimondani, hogy igen vagy nem, ezt nem mondanám, nem szeretném ezt leszögezni, de van egy egyeztetés a rendőrségen, amikor ezt el lehet dönteni. Ez egy másik kérdés, hogy utána képes-e betartani ez a csoport az, amit a rendőrségen ígért vagy sem, az a következőre nézve tanulságul szolgálhat a rendőrség
számára. Végül értem a fejtegetéseit, csak hogy kész helyzet van már megint. Tehát megtörtént egy felvonulás az elmúlt szombaton, ahol a melegek vonultak föl. Volt, akinek tetszett, volt, akinek nem tetszett, erről majd még beszélgethetünk, mondhatnám az egy ügy, vagy egy dolog. A másik dolog pedig az, hogy van egy ellentüntetés, mely ellentüntetés, hangsúlyozom, időben eltolva jelentkezik, és azt gyakorlatilag a rendőrség betiltja. Lehet, hogy a transzparensek miatt, lehet, hogy nem tudom én mi miatt, de az embernek zsigerből, ha szabad így mondanom, az igazság érzete ez ellen tiltakozik. Még akkor is, hogyha vagy a melegekkel nem rokon szenvez, vagy pedig a Vér és Becsülettel nem rokon szenvez. Tehát mindenképpen úgy érzi, hogy ez így igazságtalannak tűnik. Annál is inkább, bocsásson meg, mert nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy időbeli eltolódásról van szó, tehát gyanítom, hogy itt valamiféle egyeztetés volt a háttérben. Mondjuk a melegek és a nevezzük őket bőrfejűeknek.
Én úgy gondolom, hogy nem volt semmilyen egyeztetés. Én nem vagyok gyakori látogatója a Vér és Becsület honlapjának, a mai napon azonban alaposan végigolvastam az összes anyagot. A Domunkos Endre János nekem személyes ismerősöm volt, szerzetes társam, úgyhogy ilyen szempontból is érdekelt, hogy hogyan fejtik a saját nézeteiket.
Mert hogy azt még nem mondtam, illetve mondtam a bemutatásnál, hogy ön lelkész.
Igen.
Vállaltam meleg.
Igen.
Katolikus fölszentelt pap, ám kiugrott, de a Vér és Becsületnél lévő szóvivő, ha úgy tetszik, pályatársa volt.
Igen, hát egy darabig jelölt volt, ami szerzetes közösségünkben, meg más helyeken is próbálkozott, de aztán végül nem végezte a teológiát. De ez csak egy lábjegyzet volt. Tehát azt szeretném mondani, hogy meglátogattam a honlapjukat, és olvastam a rendőrségi megállapodást, amivel kifejezetten megállapodtak abban, hogy önként nyuralmi jelképeket nem fognak alkalmazni, stb. Tehát teljesen korrektnek és emberinek tűnt ez a megállapodás. Tehát én is úgy érzem, hogy itt valahol sérült. Az én igazságérzetem szerint sem volt
helyes.
Hogyha
így van, mint hogy én nem olvastam a honlapjukat, és nem tudom a rendőrségi tárgyalásuknak az eredményét, ha ez így van, akkor szerintem is ez helytelen volt, engedélyezni kellett volna. Különösen az figyelembe véve, hogy egy héttel korábban pedig egy meleg tüntetés és volt engedélyezve. Mi egyébként nem értettünk egyet ugye a meleg tüntetés engedélyezésével, de...
Teljesen akadémikus a kérdés, amit most önhöz intézek, Bégány úr, hogyha fordítva van, tehát meg nem történt dolgot kérdezek öntől, tehát van mondjuk egy szabályosan előterjesztett, másokat durván nem bántó, transzparenssel vérésbecsület demonstráció, azt
igen.
engedi?
Igen.
Azt engedi, szemben a melegek demonstrációval, azt pedig nem engedi.
Hát a melegek demonstráció sértette a gyermekek jogait.
És ezt is szíves lenni kifejteni, mert ide akartam.
Ez számomra is érdekes. Hogy
tehát miben? Mi azért léptünk föl, azért kértük az 5. kerületi polgármestert, hogy kérje a budapesti rendőrfőkapitányt, hogy vonja vissza a meleg tüntetés engedélyezéséről szóló határozatot, mert úgy véltük, és úgy véljük, és ez a vélelem beigazolódott számunkra, hogy a meleg tüntetés sérti azon gyermekek jogait, akik az útvonal mellett laknak, vagy éppen arra sétálnak. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeknek joga van az egészséges erkölcsi fejlődéshez, és ezt az egészséges erkölcsi fejlődést sérti az, hogy akár homo, akár heteroszexuális jellegű tüntetés zajlik az utcán, az ő utcájukban.
Mi van szexuális jellegű ebben a felmondásban?
Hát, hogyha mondjuk egy férfi egy női bugyiban pávatollakkal ékesítve
hát ez maximum frivol, de nem szexuális.
Nőnek öltözve, és így tovább, ez szerintünk szexuális jellegű, lehet ezt nem annak minősíteni, szerintünk az, és azt mondjuk, hogy ez sérti az arra lakó gyermekek jogait, és ezért kértük azt, hogy ne engedélyezzék. Mi nem kívántunk belemenni, és nem is szeretnénk belemenni a homoszexuális vitába pro-kontra, kizárólag gyermekvédelmi szempontból léptünk föl. Ez egy eleme tulajdonképpen ez az ügy. Annak,
azokkal a transzparensekkel, amikkel ott álltak a Deák tér sarkán, személyesen is volt szerencsém ezt látni, a Szodoma, illetve kérkedés bibliai idézetekkel alátámasztva, ez nem ment bele az állásfoglalásba? Ugyanilyen gyermekvédelem pólókkal.
Hogy érti ezt? Hogy érti ezt?
Hát, hogy valamilyen módon mégiscsak állást foglaltak a homoszexualitás kérdésben. Tehát nem csak szexuális felvonulás ügyben, hanem Bibliával a kezükben.
Tehát két idézet volt, egyik Szodoma, a másik kérkedés.
Igen.
Szodoma az agresszív homoszexualitás jelképe, de a ma...
Azt a Szodoma is, az a nemi erőszakról szól, nemi erőszak azt, ezen a felvonuláson nem történt.
Tehát a Szodoma az agresszív homoszexualitás jelképe, de véleményem szerint is ez bátran kiegészíthetjük az agresszív homo- és heteroszexuális erőszakkal. Uh-huh. Erőszaknak tekintjük mi a vizuális erőszakot is, ami az utcán történik, ami az interneten, ami az újságos standokon, vagy ami a televízióban történik.
Tehát, ez a mi oldalunkról csak önvédelemnek tetszik.
Ezt így van, én ezt megértem, hogy az önök oldaláról ez önvédelem, de az önök önvédelmi reflexei, akciói az utcán ütköznek a gyermekek jogaival, és választani kell. Választani kell, hogy melyik való előbbre. Mi azt mondjuk, a gyermekek jogai előbbre valók, tehát mi nem szeretnénk, ebben az akcióban mi nem próbáltunk a homoszexuálisok jogvédő harcával foglalkozni, csak azt mondtuk, hogy az utcai homoszexuális jellegű tüntetés, az sérti a gyermekek jogait.
Itt azt hiszem, hogy ott van a defektus, hogy Kedbeni Károly annó kitalálta a homoszexuális szót, amivel dekriminalizálni akarta ezt az egész jelenséget, hogy ne ördögtől megszállottságnak, és nem tudom, minek tekintsék, tehát próbált az egészségügy keretei közé szorítani, viszont úgy tűnik, hogy az most már szoros lett, és talán a homofília jobban illene erre az egész jelenségre, mert folyamatosan ebbe kapaszkodnak, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy homoszexualitás, tehát ez a szexualitásról szól. Mi úgy gondoljuk, hogy a homoszexualitás néven ismert, vagy melegség, újabb keleti szóval melegség néven ismert jelenség, ez sokkal több és sokkal átfogóbb. Az egész embert, uh-huh. az embernek minden kulturális, vallási, érzelmi, pszichés szféráját magába örelő jelenség, és messze nem csak a szexualitásról szól, a felvonulás sem egy szexuális propaganda, hanem azt szeretnénk megmutatni, hogy arcunk van, emberek vagyunk, itt élünk köztetek, és gondolkodjatok el azon, hogy érdemes-e gyűlölködni.
Lelkész úr, a szavaival kell, hogy vágjak, mert egy fél mondatban Bégány úr megemlítette azt, hogy az önök, lehet, hogy nem szó szerint idézem, de a lényeget egészen biztos,
hogy az önök jogvédő tevékenységével nem akar foglalkozni. Ugye valami ilyesmit tetszett mondani.
Nem ez volt a célunk.
De engedje meg, hogy most fölkínáljak egy másik lehetséges megközelítést önöknek. Az kétségtelen, hogy a világ változik. Hát nagyon nagy dolgot mondtam. Tételezzük föl, hogy valamilyen irányba halad. Márpedig, hogyha halad, akkor valamelyest indokolt, és ez egy eléggé markáns csoportnak a véleménye, hogy ugye a másságot valamilyen módon el kell juttatni az emberekhez, valamilyen módon el kell fogadtatni.
Így van.
Na most, hogyha ezzel ön egyetért...
Nem, azzal értek egyet, hogy van egy ilyen folyamat, de hogy ezt így kell csinálni, azzal nem értek egyet.
Milyen úton, módon lehet az embereknek a figyelmét fölhívni arra, hogy ne egy olyan magatartás legyen, amit itt a bevezetőmben én mondtam, ugye, mert meglehetősen, hogy mondjam, gyakran kéne önvizsgálatot tartani azoknak is, akik nem homoszexuálisak, nem melegek, hogy miként viselkednek ezzel a jelenséggel. Tehát egyrészt itt ülünk a mikrofonnál, és úgy fogalmazunk, vagy próbálunk úgy fogalmazni, mintha a kaszinóban lennénk, úriember módjára, és ha elalszik a piros lámpa, akkor még az is megesik, nem gyanúsítom önöket, félre ne értsék a dolgot, nem hogy az fel. Ember normális társaságban is, úgynevezett normális társaságban is olyan kifejezésekkel illeti a melegeket, amelyeket egyébként azért mondtam, hogy érdemes önvizsgálatot tartani. Tehát kétségtelen, hogy létezik egy komoly probléma. Ezt ők hogyan tudják valahogyan érvényesíteni, vagy a társadalomban tudatosítani. Az nem lesz, az majdnem biztos, hogy nem lesz, hogy a rendőrség büntetni fogja. Tehát az 50-es évek, vagy remek példát tudnék önöknek fölhozni, de hogyha nem fejezném be a mondókámat, most tessék.
Félreértés történik. Mi nem a homoszexuális mozgalomnak a céljaival vitatkoztunk. Ez egy másik téma lehetne. Mi arról beszélünk, hogy a gyermekek jogait sérti az, hogy homoszexuális vagy heteroszexuális jellegű tüntetés van az utcán, vagy máshol nem szolgálja a gyermekek erkölcsi fejlődését. Mi ezt mondtuk? Tehát azt kell mondjam, hogy a homoszexuálisok általában jogokra, szabadságok, jogokra hivatkoznak. Számomra diszkreditálja ezt a küzdelmet az, hogy semmibe veszik a gyermekek jogait.
Nagyon nehéz azzal vitatkozni, hogy a gyermekek jogai természetesen a gyermekek egészséges nevelkedését mi is nagyon fontosnak tartjuk, és minden olyan agressziót, ami ez ellen irányul, azt mélységesen el tudunk ítélni. Például a pedofíliát, ami többségében heteroszexuális családapák irányából szokott megnyilvánulni a saját gyermekeik, vagy nagybácsik, heteroszexuális nagybácsik irányából a saját rokonaik felé. Tehát azt nem homoszexuális bűnökről van szó, vagy nem zömében homoszexuális bűnökről, hogy homoszexuálisok általában.
Teljesen légből kapottnak tartja a Bégány úrnak az aggodalmait?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát ez nem egy szexuális tartalmú felvonulás volt. Ez egyszerűen egy ünnep volt, amiben megmutatkoztunk az év 365 napjából, 4 napot annak szenteltünk, hogy kulturális programokkal, beszélgetésekkel, ökumenikus istentisztelettel, workshopokkal beszéljünk a problémáinkról, az örömeinkről, az életünkről, próbáljunk megmutatkozni, próbáljunk hiteles képet adni magunkról. Ennek egy része volt ez a néhány órás meleg büszkeségnapi, vagy ezt se szeretem ezt a szót, hogy büszkeség, mert nem vagyunk büszkék magunkra, hiszen büszke az ember teljesítményére, lehet a meleg méltóságot ünnepeltük meg. Ennek a része volt ez a délutáni séta felvonulás a városban, ahol arccal odaálltunk, és azt mondtuk, hogy nem szégyeljük magunkat, nincs mit szégyelnünk. Ez úgy gondolom, hogy ez a gyermekeket nem sérti. A gyermekeknek joguk van tudni azt, hogy vannak homoszexuálisok ebben a világban, joguk van tudni azt, hogy ők nem bűnözők. Rengeteg fórumon elhangzott az, és mélységesen sértő, és visszautasítjuk, hogy ez ugyanolyan, mintha a tolvajok vonulnának föl. A tolvajokat a bünteti törvénykönyv szankcionálja, és ez egy közösség elleni bűn. A másságot pedig az esélyegyenlőségi törvény védi. Tehát aki ilyet állít, az messze nem Európában való, én úgy gondolom.
Nagy tévedés.
Jogi ugyanis úton mi hozza egy szintre a tolvajokat a homoszexuálisokkal?
Adott esetben egy szintre kerülhet, nem a homoszexuálisokkal, hanem mi azt mondjuk, a gyermekek jogait általában mind hetero, mint homoszexuális jelleggel sérteni lehet, veszélyeztetni lehet az egészséges erkölcsi fejlődésüket.
Kedves Végány úr, ha én gyermekkoromban láthattam volna meleg felvonulást, akkor az én meleg identitásomat és az én meleg életemet nagy mértékben elősegítette volna. És ha bár lett volna az én gyermekkoromban meleg felvonulás, és bár az én apám és anyám elmagyarázta volna, hogy igen, vannak melegek, és nem baj, ha te is az vagy. Én roppant örültem volna.
Azt gondolom, hogy eljön egy kor egy gyermek életében, amikor ezt meg kell magyarázni, de nem 3, 4, 5 vagy 6 éves gyereknek kell magyarázni, hogy két férfi csókolozik az utcán, hogy az micsoda, ilyen élményeknek nem kell őket kitenni. Ez a különbség köztünk. Ön azt mondja, és egy korábbi rádió interjúban azt mondja, hogy miért ne tudja meg? Nem kell. Ez egy alapvető...
Ez a szülő joga, hogy eltitkolja előle az élet tényeit, be kell iratni egy olyan szerzetes iskolából, nincs televízió és nincs internet. Az ortodox zsidók nem használnak internetet, mert roppan nagy kísértésnek tartják. Ha el akarnak vonulni a világból, tegyék meg.
Elérkeztünk egy olyan pontra, amely markánsan érzékelhető a különbség, tehát mi véleményünk szerint sem tüntetésen, de sem máshol, újságban, tévében, rádióban, interneten nem helyes a gyermekek ellen vizuális agressziót.
Minden a gyermekek ellen.
Szexuális, vizuális agressziót folytatni. De ez az is. Értem én, hogy nem ez a céljuk. Értem én, hogy nem ez volt a céljuk, de ezzel ezt is elérték. Tehát aki az Andrássy úton lakik, vagy a környéken, vagy a József Attila utcában, az 5. kerületen, kerületben nem kell, hogy ilyen élményekben részesüljön. Tehát hogy azt szeretném mondani, igen, hogy nem kritizáltuk egyetlen egy zárt körül rendezvényüket sem, csak az utcait.
Hát ez egy roppant szemellenzős.
Nagy élvezettel hallgatom ezt a diskurzus, de egy észrevételem volna, Bégány úr, hogy azt a nézetet nyilván tetszik ismerni, és azt is nagyon nyersen szokták az emberek, értelmes, intelligens emberek is megfogalmazni, hogy nem bánom, legyen ő az, ami, ugye? Csak minek vonulgatnak az utcán? Na most értem az ön aggodalmait, teljesen világosan és kristálytisztán látom, már azért is egyébként próbálok empatikus lenni nagyon is, mert 9 éves a kisfiam. Tehát nagyon-nagyon figyelek az ön szavaira. De! Amit ön állít, az kétségtelen, hogy lovat ad azok alá, akiknek az a véleménye, hogy hálószobaügy. Hálószobaügy. Ne menjenek az utcára. Ne froclizzák a társadalmat ezzel.
Hát szerintem is hálószobaügy.
Annál azt hiszem több.
Utcára lehet menni, de nem hiányos öltözékben. Tehát lehet rendesen felöltözve.
Ezen a felvonuláson az emberek rendesen felöltözve.
Ugyan már.
Mosolyogva.
Ugyan már.
Vonultak.
Tehát,
én ott voltam.
Hát volt rendesen felöltözve, és meg volt rendetlenül felöltözve is.
Mit ért ez alatt?
Hiányos öltözetben, férfi, női bugyiban, és
hát
így tovább.
Ez az ő ízlése, hát.
Hát ez az ő ízlése, persze, ezért mondom, hogy ezt tegye meg zárt körben.
De mielőtt még a vér és becsület fogadatlan provokátorává avatnám magam, azért szeretném megjegyezni, hogy roppant érdekes és önleleplező az, amit írnak, hogy nem csak homofóbok, hanem ugyanúgy az idegeneket, a zsidókat, és minden más kisebbségi csoportot is gyaláznak ebben a rövid kis felhördülésükben. Tehát nagyon jól látszik az, hogy ez a mentalitás, ez nem alapvetően a homoszexuálisok ellen szól, hanem mindenki ellen, aki egy kicsit más, aki nem a mi akkor melegünkbe tartozik.
Hát te annak dacára azt kell, hogy mondjam, hogy úriember, úriember módjára viselkedett.
Szerettem volna megjegyezni, mert a beszélgetés során elhangzott is a részen, én védelmembe vettem őket olyan szempontból, hogy elismerem, hogy tisztességes volt részükről, hogy nem megzavarni akarták másoknak az ünneplését, hanem kifejezni egy más időpontban, egy közeli időpontban a maguk nézeteit.
E tekintetben se voltak háttértárgyalások, mert azért ez furcsa.
Nem, nincs közöttünk semmilyen informális vonal.
A beidegződéseink azt nem ezt diktálják.
Abszolút elzárkóznak minden téren, és hát nyilván mindkét oldalban kialakul egy ilyen, hát félelem, zsigeri elutasítás, hogy na hát velük aztán nem.
Én hihetetlen súlyosnak tartom azt, hogy ezekben a vitákban lényegében a homoszexuális mozgalomnak a vezetői, jogvédői jelesül itt most vitapartnerem, egy kiugrott lelkész, nem érzékeli azt, hogy az ő szexuális megjelenésük a gyermekek jogait sérti. Tehát miközben jogokért kiáltanak, az saját jogaikért harcolnak, nem érzékelik, hogy ez nyilvános utcai gyermekek előtt való szexuális tartalmú megjelenítése milyen jogsérelmeket okoz a gyermekeknél. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy rendkívül súlyos dolog. Tehát ha én lennék mondjuk befolyással a budapesti rendőrkapitány döntésére, akkor azt mondanám, nem engedélyezünk szexuális jellegű tüntetést, legyen az hetero vagy homoszexuális is. Tehát szeretném újból hangsúlyozni, nem kizárólag a homoszexuális vitát kívántunk itt mi folytatni. Úgyhogy bár volt valóban a feliratunknak ilyen jellege is, de azért, mert itt volt egy ilyen kérdés, hogy igen, a szodoma és a kérkedés igen, szó, azt mondom, hogy ez kiterjesztően is lehet értelmezni, ugye a Bibliában itt a szodoma agresszív homoszexualitásról, a rómaiakhoz írt levél pedig tulajdonképpen a homoszexualitással való kérkedésről is szól. Tehát,
meg a biszexuálisokról, meg sok minden másról.
Igen, tehát ez és azt mondja a Pál apostol ebben, hogy tulajdonképpen istentelen az a társadalom, ahol ezzel kérkednek. Mi azt mondjuk, elutasítjuk az agressziót. A dicsekvést nem szeretjük, és nem az utcára való, és a diszkréció szintje az, amely a társadalmi békét szolgálja.
Számunkra is megdöbbent a másik oldalnak ez a nyilván vak volt, mert milyen legyen a heteroszexuális embernek, és ez a heteroszexuális kollégáimmal folytatott beszélgetésekben is rendre előkerül, hogy nem érzékelik, föl se fogják azt a nyomást, ami a heteroszexuális társadalom irányából van a homoszexuálisokra, hogy ő nyugodtan beszélhet a gyermekeiről, nyugodtan beszélhet az udvarlásairól, nyugodtan kirakhatja a kirándulási képeket és elmondhatja a kollégáknak, míg egy olyan homoszexuális kollégája, vagy egy olyan homoszexuális családtagja, aki ezt rejtegetni kényszerül, mert esetleg vallási, Isten tudja, milyen megfontolásból visszautasítják, kigúnyolják, üldözik, megnyomorítják az életét, és nem tartja bölcsnek, hogy föltárulkozzon. Hazudozni kényszerül, az egész élete egy színjáték, profi színészekké válnak lassan a melegek, mert annyira be kell tanulni, hogy melyik kollégának milyen kérdésére mit kell válaszolni.
Ez egy roppant komoly
feszültség. És az a meleg, aki oda megy, és azt mondja, hogy a felvonuláskor, hogy fölvállalhatom magam, az azoknak is üzen, akik még ebben a bujkáló állapotban vannak, és bátortalanok.
Azért felteszem a kérdést, mi viszi tovább az életet? Hát ön sem született volna meg, hogyha nem heteroszexuális szülei lettek volna. Igen. Mi viszi tovább az életet?
A melegek nem akarják homoszexuálisra tenni a világot, ez tévedés.
Ugyanezt mondom. Az a heteroszexuális kultúra, amely ma már egyre nagyobb százalékban nem vállal gyereket, nem viszi tovább az életet.
Kínában vállal?
Én most Magyarországról és Európáról beszélek, ott, ahol a homoszexuális mozgalom a legerősebb jogokat vívott ki. Nem viszi tovább az életet, de ugyanúgy párhuzamosan az a heteroszexuális kultúra, amely nem vállal gyereket, nem vállal családot, nem viszi tovább az életet. Tehát itt van egy nagy különbség az élet továbbvitelével kapcsolatosan.
Az élet továbbviteléről azért egy kicsit mást vallok. Mind a ketten úgy tudom, keresztények vagyunk. Az Ószövetség valóban azt mondja, hogy...
Egy pimasz kérdést tőlem, honnan tudja?
Hát ez az előző rádióriportban az elhangzott,
ja,
Bégány úr részéről, de ugye megerősíti ezt.
Nem emlékszem, hogy elhangzott, de
valáserkölcsi megfontolásokra hivatkozott, rendben. Tehát akkor ez...
Na,
ez...
a jártassága az bizonyítja. Igen. Egyébként csak úgy, igen, hát ha már beszéltünk arról, hogy honnan lehet ezt meg azt fölismerni.
Hát igen, például ilyen elejtett mondatokból, hogy valaki az Új Szövetséget ismeri, az többnyire nem Krisna tudatú hívő szokott lenni. Tehát, ha mind a ketten keresztények vagyunk, azért azt valljuk, hogy az élet, a biológiai szint az egyik. Az élet továbbadása az nem csak biológiából áll. Az életet az is tovább tudja adni, aki éppen nem gyermekeket nem, mert az élet az sokkal nagyobb és sokkal teremtőbb áramlat. És ami az Ószövetségben az, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, az Jézus Krisztus világában az, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Hogyha ezt egy kicsit megfontolja, és nem muszáj most erre azonnal válaszolni, de lehet most is, akkor azért ezt kicsit fölül kell vizsgálni, hogy az élet továbbadását leszabad ezt szűkíteni a szexualitásra és a heteroszexualitásra.
Hát nem, természetesen az élet továbbadása sok mindenben, példában, erkölcsökben is így tovább, de biológiailag is...
Azt sem elhanyagolandó, nem így értettem persze.
Így van. mi azt mondjuk, tehát ami a homoszexualitással kapcsolatos, még egyszer azt mondom, diszkrét körülmények között megélése szolgálja a társadalmi békét. Az azzal való dicsekvés jelzi egy társadalomnak az istentelenségét.
Én sohasem dicsekszem a homoszexualitásommal, és hívő kereszténynek vallom magam. Számomra a homoszexualitásom egy adottság, amit bátran vállalok, és nem vagyok hajlandó hazudozni, félrehúzódni és csöndbe lenni, hogyha arról van szó. De nem dicsekszem vele, nem vagyok rá büszke. Egyszerűen emberi méltóságom van, és ragaszkodom hozzá, hogy ez senki ne vonja kétségbe.
És mi a véleménye, hogyha ez egyeseket megbotránkoztat?
Hát, ha egyeseket megbotránkoztat, akkor nekik kell valamit kezdeni vele. A magam tehetsége szerint igyekszem el segítséget nyújtani. Tehát kideríteni, hogy mi a botránkozásnak a gyökere, és esetleg sikerül gyógyulást találnunk közösen. Természetesen. Tehát, a párbeszédre mindig nyitott vagyok.
Nem gondolja, hogy esetleg a megbotránkoztatás kellene elkerülni?
Én nem, soha nem szándékosan botránkoztatok meg embereket, de hát azért nem fogok bocsánatot kérni, hogy élek.
Véleményem szerint most hallgatókat is megbotránkoztatok.
Hát ha hallgatók azzal, megbotránkoznak, akkor
azzal, hogy úgy gondolja, hogy nyugodtan lehet utcán hiányos öltözékben szexuális tartalmú.
Mi számít hiányos
öltözékben? Itt jönnék egy ötlettel. Bízzuk a hallgatókra ezt, jó? Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, már csak azért is, mert megítélésem szerint rendkívül gondolatébresztő volt az önök diskurzusa. Köszönöm szépen még egyszer ezt
a beszélgetést.
Kedves hallgatók, a háttér vendége volt Bégány Attila, az 5. kerület képviselőtestületének MDF-es képviselője, és Sándor Bertalan lelkész, az 5 kenyér közösség ügyvivője. Az esti krónikát hallották, a műsorunkban elhangzott híreket elolvashatják a www.radio.hu címen az interneten is. A hírszerkesztő Fekete István és Szarka Rozi, a bemondó Pintér Sándor volt, a műsor összeállításában Nagy Judit segített. Technikai munkatársak Devecsei József, Dicső Csaba, Gáfi Zoltán, Seresbe, a Schmauder Erzsébet, Stelik Éva, a szerkesztő P. Szabó